Önök továbbra is az Energia Infót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben témánk továbbra is a magas olajár, csak egy kicsit másképp. Gablini Gáborral, a Magyar Gépjármű Kereskedők Országos Szövetségének elnökével egyebek mellett arról beszélgettünk, vajon visszafoghatja-e a dízelautók arányának növekedését a rendkívül magas gázolajár.
Magyarország jelenlegi járműparkjának az összetétele, ami a dízel és a benzinüzemű járműveknek az arányát illeti, ugye most a személygépkocsikról van természetesen szó, ez mennyiben felel meg a nyugat-európai példának, a nyugat-európai viszonyoknak?
Hát alapvetően van egy jelentős differencia, tekintettel arra, hogy a történelmi hagyományaink, ugye a kelet-európai gépkocsik még mindig itt élnek velünk. Elég jelentős a szerepe azoknak a korábbi Skodáknak, Ladáknak, Wartburgoknak, Trabantoknak, még mindig a napi közlekedésben, amit akkor örököltünk. Azt követően elindult egy jelentős változás, de nem az új autóvásárlás volt a 90-es években csupán a gépjármű behozatalnak a volumene, hanem a használt autó is. A használt autókban, főleg abban az időben az idősebb autókat hozták be a magyarok, így a gépjármű állomány átlag életkora tovább romlott abban az időben. Igazi, jelentős változás a 90-es évek vége, a 2000-es évek elejétől indult meg, amikor szerencsére egy gépjármű állomány fiatalodás következett be. A fiatalodással együtt elsősorban az első időben a benzines autóknak a forgalma növekedett, majd 2001-2002-től érezhetően fordult a trend. Megjelentek az új korszerű dízelmotoros gépkocsik. Ezek pedig a dízel irányába kezdték el tolni a vásárlásokat. Az elmúlt években jelentős változást tapasztalható, ez pedig egy szegmentációval is összeköthető, ami azt jelenti, hogy a kis autók kategóriájában ugyan megjelentek a dízelmotoros gépkocsik, de ez igazi volument nem jelentett tekintettel arra, hogy ez a kategória az igazán árérzékeny kategória. Itt általában az 1 liter, 1,2-1,3-as benzines autók vannak többségben. Ahogy lépünk a következő kategóriába, az alsó közébe, ott már a dízelautóknak az aránya tovább növekedett. Ez durván egy ilyen 25%-ot jelent. Ezt követi a középkategória, illetve a felső közép. Ahogy megyünk felfelé ezen a listán, egyre inkább a dízelnek a térnyerése tapasztalható. Ezek az autók nagyon sokat futnak, és a dízelgépkocsiknak a fenntartási költsége jelentősen kedvezőbb az azonos köbcentis benzineshez képest. Végül a prémium kategóriában ez a szám jóval meghaladja már az 50%-ot a dízel javára. Tehát, hogyha összegezni kell, akkor azt kell mondani, az elmúlt évben az európai trendekkel párhuzamosan egy jelentős dízel iránti igénynövekedés volt, és van ez a mai napig is.
Visszavetheti-e esetleg ezt a kereslet növekedést, a dízel motoros járművek iránti kereslet növekedését, az üzemanyag áraknak az eltérítése, tehát ugye az, hogy a benzin most már hosszú ideje olcsóbb, mint a gázolaj?
Mindenképpen vannak már ennek jelei, de csak is kizárólag a kis kategóriában, az árérzékeny kategóriában. Ez pedig azért van így, mert ebben a kategóriában a dízel és a benzines jármű közötti árkülönbözet 3-500 ezer forintra tehető, ami a vételárhoz képest egy nagyon jelentős összeg. Ugyanez a különbség egyébként a többi kategóriában is, de ahol 3-5-6-8 millió forint egy gépkocsi ára, ott már ennek az aránya töredéke, és ne felejtjük el, hogy a dízelautóknak egyrészt a fogyasztása átlagosan 40%-kal kedvezőbb az azonos benzinesekhez képest, másrészt a korszerű dízelmotorok vezetési komfortja jelentősen kedvezőbb, mint a benzineseké.
Mire számítanak egyébként, hogyha a Nyugat-Európába tekintenek ki, akkor nyilván azt lehet látni, amit egyébként azok az autósok is látnak, akik járják a nyugat-európai utakat, Olaszországban, Franciaországban lényegesen több dízelautók fut a kisebb kategóriában is. Tehát mire számítanak, hogyha Nyugat-Európába tekintenek a következő 1-2 évben, milyen trendek láthatók?
Ha a trendeket veszem figyelembe, akkor az alsó középkategóriától fölfelé mindenképpen marad a dízelnek a dominanciája, bár a dinamizmusa csökken. Ennek elsősorban az az oka, hogy látszanak már jelei, hogy megjelennek azok az új korszerű benzinmotorok, amelyek szintén turbó rásegítésesek, és innentől kezdve ezeknek a vezetési komfortja hasonló már a dízelmotorokéhoz, és a károsanyag kibocsátásuk, a fogyasztások is kezd közelíteni a dízeléhez. Ha egy picit hosszabb távra nézünk ki, akkor azért azt látni kell, hogy alapvető átalakulás előtt van Európa autózása, mégpedig azért, mert a láthatáron egyre több országban a zöldek hatására már gondolkodnak az adózásban is egy jelentős negatív diszkriminációban a nagyfogyasztású gépkocsikkal kapcsolatban. Ha ez bekövetkezik, ez egyértelműen további drasztikus változásokat vetít előre, ami egyrészt a hibrid, másrészt pedig az elektromos gépkocsiknak a jelentős előretörését jelzi majd.
De gondolom Magyarország sem fogja azért átugrani azt az időszakot, amikor a dízel meghatározó lesz a gépjárműparkon belül. Vagy lehet, hogy átugorjuk?
Nem, én úgy gondolom, hogy nem ugorjuk, mert azért ez hosszabb idő, de ahogy a telefóniában is a 90-es években, és akkor rövidebb idő alatt járunk be bizonyos időszakokat.
Végezetül még egy kérdést engedjen meg. Olajipari szakértők azt mondják, hogy Magyarországon az üzemanyagpiac növekedését erőteljesen fűtheti az, hogy nálunk a gépjármű penetráció jelentősen elmarad az nyugat-európaitól, tehát nagyon ritka még az Magyarországon, vagy legalábbis nem jellemző, hogy egy családon belül például kettő vagy esetleg három autó is lenne, úgy általában az egy autó a jellemző. Tehát ebben egy igen komoly tartalék van. Önök gépjármű kereskedők is így látják ezt?
Való igaz, a külföldi szakértők, gépjárműipari szakértők, valamint a szakma együtt úgy látja, hogy ha és amennyiben Magyarország gazdaságilag nem csúszik most vissza az elkövetkezendő évekbe, hanem az átlagos kelet-közép-európai csatlakozás dinamizmusát tartani tudja, akkor egy 5-10 éven belül egy további felzárkózás várható, és egy 15 éven belül a jelenlegi trendekből kiindulva elérhetjük azt a szintet, amit a velünk azonos populációjú, de jelenleg fejlettek jelentenek. Ez pedig azt jelenti, hogy összességében legalább egy 50-60%-os növekedése várható még a piacnak.
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, amelyben témánk továbbra is az üzemanyagpiac. Varró Lászlóval, a MOL-RT vezető közgazdászával a bioüzemanyagok és a rendkívül magas élelmiszerárak összefüggéseiről beszélgettünk.
Az élelmiszer áremelkedést több tényező okozta, és nem csak a bioüzemanyagok. A több tényező közé tartozik a gyors gazdasági növekedés és a gyors életszínvonal javulás elsősorban Ázsiában. Tehát mondjuk 30 évvel ezelőtt az átlagos kínai az a napi 2000 kalória élelmiszer szükségletét rizsből ette meg, ma egyre több sertéshúst esznek, mert ugye ahhoz, hogy az ember 100 kalóriányi sertéshúst megtermeljen, ahhoz több 100 kalóriányi kukoricát kell a disznóval megetetni. Tehát ahogyan a magasabb életszínvonallal a fejlődő országok lakosai is elkezdenek húst, tejterméket, tojást fogyasztani, úgy nagyon-nagyon megnő az mezőgazdasági termények iránti kereslet, mivel az állattenyésztésnek a takarmányokat biztosítani kell. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos része a történetnek. Ugyancsak része a történetnek az, hogy a fejlődő ázsiai országokban rengeteg termőföldet vesztenek el azzal, hogy egy nagyon gyors urbanizáció folyik, és egyszerűen beépítik a rizsföldeket Kínában gyárakkal, autópályákkal és hasonló dolgokkal. Tehát nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy minden a bioüzemanyagoknak a felelőssége, de kétségtelen, hogy a bioüzemanyagok azok jelentős mértékben hozzájárultak az áremelkedéshez. Ugye az kétfajta bioüzemanyagról beszélünk, a az egyik az etanol, amit a benzinbe kevernek, ezt alapvetően kukoricából és búzából, tehát gabonákból készítik Európában és Amerikában. A másik pedig a biodízel, amit pedig növényolajokból, tehát repteolajból vagy pálmolajból. Most az etanol kapcsán ugye az Egyesült Államok a világ legnagyobb kukorica exportőre, és a világon nemzetközi kereskedelmi forgalomba kerülő kukoricának a kétharmadát Amerika exportál. És idén az amerikai kukorica termelésnek az egyharmada az bioüzemanyag termelésre megy. És azt ezzel el lehet képzelni, hogy amikor a legnagyobb és legfontosabb exportőr a termelése egyharmadát azt bioüzemanyag gyártásra fordítja, akkor annak nagyon komoly hatásai vannak a piacon. Hasonlóképpen Európában a biodízel termelés az jelentősebb. Itt Magyarországon egyik hétről a másikra másfélszeresén előtt a repce termelés. Részben a magyar biodízel program miatt, részben pedig egy nagy volumenű repceolajat exportálunk Ausztriába és Németországba, ottani biodízel gyártásra. A fejlődő országokban is egy komoly üzletté vált az, hogy biodízel alapanyagot exportáljanak vissza Európába. Indonéziában például esőerdőket írtanak ki azért, hogy pálmolaj ültetvényeket telepítsenek, és utána a pálmolajat az európai biodízel gyártóknak eladják. Tehát a világ mezőgazdaság földterületének olyan 2-3%-án termelnek bioüzemanyag alapanyagokat, ami nem tűnik olyan nagyon soknak, de azt kell látni, hogy azért a mezőgazdasági földterületnek a kínálata az nagyon-nagyon merev. Mert ugye ha nem akarok új esőerdőket kiírtani azért, hogy új szántóföldeket létesítsek, akkor nem nagyon lehet növelni a szántóföldterület mértékét. Tehát az, hogy egy ilyen néhány év alatt gyakorlatilag nulláról a világ szántóföldjének 2-3%-ára felfutott a bioüzemanyag termelés, az ezzel emiatt a merev kínálat miatt jelentősen hozzájárult az áremelkedéshez. Itt különféle modellek, különféle számokat mondanak, de egészen biztos, hogy az európai bioüzemanyag programoknak és az amerikai bioüzemanyag programoknak ebben komoly része van.
Mire számít egyébként, hiszen ugye van egy rendkívül komoly környezetvédő nyomás az egyik oldalon, ami ugye arról szól, hogy esőerdőket nem lenne szabad kiirtani, hiszen ha ezt így egybevesszük, akkor a bioüzemanyagok használatának nem hogy pozitív, hanem inkább negatív hatása van a föld klímájára és az egész globális ökoszisztémára nézve, és van egy másik oldal, ugye ez nyilvánvalóan a bioüzemanyag lobby, vagy a bioüzemanyag üzlet, amelyik ugye azt mondja, hogy nincs ilyen összefüggés, a bioüzemanyagok használata az igenis pozitív, emissziós és minden más szempontból is. Mit gondol, el fog ez dőlni viszonylag belátható időn belül, hogy most akkor mit tegyünk?
Én azt mondom, hogy el fog dőlni, és a bioüzemanyagok azok egy nélkülözhetetlen részét fogják képezni a jövőbeli energiaellátásnak, de nem azzal a technológiával és nem azon a módon, ahogyan ma csináltuk. Tehát az, hogy értékes mezőgazdasági terméket, tehát kukoricát meg repcét használunk arra, hogy ezt egy motorban elégessük, az egyrészt rendkívül drága, másrészt miután a mezőgazdasági és a bioüzemanyag gyártás az igen energiaigényes, azért a környezetvédelmi hasznai azok mérsékeltek. Tehát itt nagyon sok pénzért, mert az állam óriási adókedvezményekkel támogatja a bioüzemanyagokat, de nagyon pénzért vásárolunk nagyon kevés környezetvédelmi előnyt.
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz, a most energiaipar aktualitásaival.
Önök az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Természetesen ezeket a beszélgetéseket is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportáján a www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Halavaj Rihárdot hallották. Minden jót!